mintha a nő gondolatai most olyanná váltak volna, amilyennek testi valóját képzelte. Sehol egy rés. A nő szelleme is összetömörült, rostosan, átjárhatatlanul. Aztán a nő arca lassan kitisztult, mintha a gondolatok visszaáramlottak volna belé. Kis idő múltán Paul rájött, hogy az áramlás nem a legpontosabb kifejezés. Annie nem töltődött fel, mint valami tó, amelyet elér a dagály, inkább felmelegedett. Igen, melegszik, mint valami kis elektromos készülék, kenyérpirító, esetleg villanypárna. Azt mondtam Tonynak, a vihar délnek tart. Eleinte lassan, majd nem kótyagosan beszélt, de aztán szavainak ritmusa apránként helyre zökkent, és átitatódott a szokványos társalgás elevenségével. De Paul most már éberen figyelt. Minden, amit Annie mondott, kissé különös volt, valamiest rendhagyó. Mintha egy dalt hallott volna, amelyet nem a megfelelő hangszerelésben játszanak. De Tony rávágta, csak hogy útközben meggondolta magát. Mire én, na, szépen vagyunk, akkor jobb, ha gyorsan felkapok a járgányomra. Én a maga helyében inkább a városban maradnék, Miss Felix. Így, Tony. Épp most mondták a rádióban, hogy valóságos orkán lesz, és az emberek nincsenek felkészülve rá. Csak hogy én nekem haza kellett jutnom. Nincs más, aki megetesse az állatokat. Roydmanék a legközelebbi szomszédaim, de ők is több mérföldnyire laknak. Amellett Roydmanék nem igen kedvelnek engem. Az utolsó mondat közben Annie ravaszul sandított Paulra, és mikor nem kapott választ, a kanállal ellentmondást nem tűrőn kocogtatta meg a tányér peremét. Elég volt? Igen, köszönöm. Tökéletesen jól laktam. Nagyon finom volt. Sok állatot tart? Mert ha igen, már ez járt a fejében, akkor biztosan van segítsége is. Legalább egy napszámos. Segítség. Igen, ez a bűvös szó legalábbis remélte, mert látta, hogy a nő nem viseli egy gyűrűt. Nem túl sokat, felelte Annie. Van fél tucat tojótyúkom, meg két tehenem. És itt van még tortúra is. Paul hunyorgott. Annie elnevette magát. Biztos illetlenségnek tartja, hogy a maga bátor és szépséges hősnőjének a nevét egy kocának adtam. De hát most már így hívják, és higgy el, nem tiszteletlenségből. Egy pillanatig gondolkodott, majd hozzáfűzte. Nagyon barátságos jószág. És felhúzta orrát, hogy egy másodpercre disznóvá alakuljon át, míg az állán nőtt szőrszálak is beleillettek a képbe. Aztán felvisított, mint a malac. Paul tágra nyílt szemmel bámult rá. A nő nem vette észre. Homályos, tűnődő pillantása jelezte, hogy ismét messzire kalandozott. Üres szemében csak az éjjeli szekrény lámpája tükröződött megkettőzve. Végül kisé megrázkódott, és folytatta. Vagy 5 mérföldre jutottam, és akkor megindult a havazás. Gyorsan jött, errefelé mindig így van. Lassan vászorogtam előre, égő lámpával, és akkor láttam meg a maga kocsiját, felborulva, az út mellett. Neheztelő pillantást vetett Paulra. A maga lámpái bezzeg nem égtek. Váratlanul ért a havazás, felelte Paul, és ekkor még csak arra emlékezett, miként lepte meg a hóesés. Az, hogy meglehetősen részeg is volt, még nem jutott eszébe. Megálltam, folytatta Annie. Ha az emelkedőn látom, talán meg se állok. Tudom, ez nem val keresztényi lelkületre, de hát az utat már vagy 8 centis hó borította, és még 4 kerék meghajtású kocsival se tudhatja az ember, hogy elindul-e újra, ha egyszer elvesztette a lendületét. Sokkal egyszerűbb, ha az ember azt mondja magának, á, biztosan kimásztak, és valaki már fölvette őket, stb. Stb. Na de ez már Roydmanékon túl, a 3. nagy domb tetején volt, és onnan jó darabon sima az út. Így hát félreálltam, kiszálltam, és mindjárt hallottam a nyöszörgést. Maga volt az, Paul. És különös, anyás mosolyjal nézett a férfira. Paul Sheldon agyában pedig akkor fogalmazódott meg először tisztán a gondolat. Ezzel a nővel valami nincs rendjén. Nagy bajban vagyok. 6. fejezet. A következő 20 percben a nő ott ült mellette a vendégszobaforma helyiségben, és beszélt. Eközben Paul teste feldolgozta a levest, és lábában felé lett a fájdalom. Kényszerítette magát, hogy enni szavaira összpontosítson, de ez nem sikerült tökéletesen. Gondolkodása 2 felé ágazott. Egyfelől hallgatta Enni meséjét arról, hogy miképp rángatta ki őt a 74-es Camaro-jának roncsai közül. Ebben az ágban lüktetett a sajgó fájdalom, mintha két ócska, töredezett cölöp hirtelen kikibukkanna és indegetne az elvonuló dagály hullámai közül. Másfelől meg látta magát a Bulderado hotelban, amint befejezi új regényét. És ebben a regényben, örvendjünk az úr legapróbb kegyének is, nem szerepelt semmiféle tortúra bírkó. Számos oka volt rá, hogy ne írjon tortúráról, de közülük az egyik rendíthetetlenül és támadhatatlanul tornyosult a többi fölé. Tortúra ugyanis, adjunk hálát az igazi jó téteményekért, végre kiszenvedett. Meghalt 5 oldallal a tortúra gyermekének befejezése előtt. Midőn ez bekövetkezett, közel-távol szem nem maradt szárazon, beleért a Paul szemét is, csak hogy az ő látószervéből kibudjanó cseppeket a hisztérikus nevetés csalta elő. Amikor befejezte új könyvét, mai témájú regény volt egy autótolvajról, eszébe jutott, hogyan gépelte le a tortúra gyermeke utolsó mondatát. Így hát Ian és Geoffrey gyászukban egymást támogatva együtt hagyták el a Little Dunthorpe-i temetőt azzal a szilárd elhatározással, hogy újra kezdik az életet. Írás közben úgy vihogott, hogy alig talált el a megfelelő billentyűket, többször is javítania kellett, Istennek hála a jó öreg IBM javító